Tehát, hogyha az egyházra vonatkoztatjuk, a végidei egyházra a Tisztus példázatát, akkor azt kell látnunk, hogy tulajdonképpen mindenki elalszik. Ezek persze képek a Bibliában, ami nem minden egyes embert jelent egyébként feltétlenül, de jelenti azt, hogy alapvetően az egyházra az egyfajta alvás lesz. Amit laodiceai állapotban szoktunk egyébként olyan gyakran emlegetni, hogy egy ilyen önigazó, de valójában alvó, céltévesztett állapotban van az egyház. És az szerint gyakorlatilag csak a hangos kiáltás, a visszajövetelt jelző hangos kiáltás ébreszti csak fel őket, és akkor derül ki, hogy ki az, aki addigra felkészült, és ki az, aki azt gondolta, hogy majd utána is lesz ideje ezekre a dolgokra. És van egy jelentős profécia, és erről szeretnék nektek beszélni röviden. Lukács evangéliumában, amit valószínűleg legtöbben nem is tartottatok eddig proféciának, de majd mindjárt látjuk, hogy ez nagyon is profécia. Amiért kapcsolódik a délelőthöz, az az, hogy egy olyan proféciáról van szó, ami önmagában is nyílpontosan beazonosítja az utolsó időt, és az utolsó idő egyik jellegzetessége az alvás is, és az a racionális hit, amiről délelőtt beszéltem, az pont az alvás egyik formája tulajdonképpen, hogy ilyen földi, emberi elképzelésekig elható hit uralkodik már csak sokszor a gyülekezetekben, vagy az emberekben, hiszen nem lehet egyben gyülekezetekről beszélni. Miközben az utolsó időben élünk. Az ige a következő, Lukács evangélium a 18. fejezet 8. verse. Így szól. De amikor az emberfia eljön, vajon talál-e még hitet a földön, de hogy teljesebben lássuk, mert ez a hamis bíró példázatának a vége, én lehet, hogy inkább kikeresem a Lukács evangéliumából a hamis bíró példázatát, és egybeolvassuk el az egészet a Lukács 18.8-ból, mert hogy itt az egy nagyon jelentős, és talán jobban meg lehet érteni, hogy miért végidei proféciaként beszélek róla. Itt Jézus egyébként Lukács evangéliumában itt pont végidőről beszél előtte is, és ezután tér át egy példázatra a hamis bíróról. Így néz ki a példázat. Mondott nekik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell. Ez a Lukács 18.1, amit most olvastam, és onnan olvasok tovább. Azt mondta, volt egy bíró egy városban, aki az Istent nem félte, és az embereket sokra nem becsülte. Élt ebben a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és arra kérte, szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. A bíró egy ideig nem akarta, de azután így szólt magában. Én ugyan nem félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, de mivel, hogy terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne jöjjön szüntelen, ne zaklasson már engem. Majd így szólt az Úr, halljátok, mit mond ez a hamis bíró? Vajon Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak segítségért? Vajon megváratja-e őket? És ezután mondja ezt, az előbb olvastam. Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamar, mindazáltal, amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Azt mondtam, hogy ez egy végidei profécia, az utolsó mondat. Egyébként az egész példázat egy ilyen végidei profécia tulajdonképpen. Kezdjük hátulról. Jézus gyakorlatilag 2000 évvel ezelőtt azt mondja, hogy el fog érkezni a világon egy olyan pillanat, vagy olyan pont, nem egy pillanatról van szó, amikor már az emberek, akik elfogadnák őt, eltűnnek a földről. Tehát akik potenciálisan már még megtérhetnének, eltűnnek a földről. Az eredeti görögben ez egyfajta ilyen költői kérdésszerű kérdés, amire tulajdonképpen csak a nem a jó válasz. Tehát ez nem egy nyílt kérdés, mint egy, hogy feltennénk egy nyitott kérdést, amire igennel is vagy nemmel is lehet válaszolni, attól függ ki mit gondol. Ez egy olyan kérdés, a nyelvtani szerkezete is olyan, ami egyfajta, ami tulajdonképpen egy kérdésbe fogalmazott kijelentés. Tehát ez olyan, hogy, mint amikor a gyerekeinktől megkérdezzük, hogy na, rendet raktál? Miközben pontosan tudjuk, hogy nem rakott rendet, tehát hogy tulajdonképpen csak felhívod a figyelmét arra, hogy én tudom ám, hogy te nem raktál rendet. Ugyanilyen kérdés gyakorlatilag, amit Jézus ennek a példázatnak a végén föltesz, egy kérdésbe csomagolt kijelentés. Márpedig, ha ez igaz, és igaz, ezt fogadjátok el nyugodtan tőlem, hogy gyakorlatilag itt Jézus azt mondja, és egyébként, hogyha részleteiben mennénk azt, hogy mit is mond, azt mondja, hogy vajon amikor az ember fia visszajön, eljön, talál-e még olyanokat a földön, akik hisznek benne? Ez egy bonyolultabb fordítás, de ez az értelme annak, amit ott mond Jézus az eredetiben. Mi az előzmény? Gyakorlatilag az előzmény, hogy a zsidóknál többféle, ezek gyakorlatilag, tehát a példázatoknak többféle lehetősége volt, és most nem akarok belemenni ilyen teológiai oktatás, mert nem azt tartunk, de gyakorlatilag mondjuk ugye az ellentétekre épülő igazolás, amit itt Jézus csinál. Azt mondja, hogy ha még a hamis bíró is igazságot szolgáltat végül, így vagy úgy, ímmel, ámmal, meg már csak azért, hogy ne bosszantsa a özvegyasszony, akkor miért gondoljátok azt, hogy pont az Isten nem fog időben, mégpedig azt mondja, idejében, abban az időben, amikor kell igazságot szolgáltatni. De kinek? És ezt muszáj megértenünk azt, hogy jól értsük a proféciát. Nem az özvegyasszonysága az igazi kulcsa ennek, hanem az, hogy valaki, aki a nyakára jár hamis bírónak, miközben már vagy 20-szor, 100-szor, ki tudja hányszor, elzavarta. Miért? Tudjátok miért? Mert mindegy, hogy a környezete mit gondol. Mindegy, hogy mit gondol a bíró. Ő pontosan tudja, hogy neki igaza van. És ezért bárhányszor hajtják el a bíróságról, ő sokatszor is vissza fog menni. És gyakorlatilag ezzel Jézus leírja azokat, akik a végidőben üdvözülni fognak. Nem özvegyek lesznek, meg nem asszonyok, bár biztos lesznek özvegyasszonyok is közötte, hanem egy embertípus, akit lehet, hogy kiröhögnek a többiek, akik hagyományt tisztelik inkább, meg mindenfélét. Akinek lehet, hogy sok próbálkozása, vagy sok ilyen pillanata van, amikor várja Jézus, de mégsem kapja meg az ő saját igazát. De 100%-osan biztos benne, hogy amit hisz, az az igaz. Értitek? Aki nem kezd el abban kételkedni, hogy tényleg szombatot kell ünnepelni, vagy nem. Aki nem kezd azon gondolkodni, hogy akkor most tényleg, hogy is van halottak állapot, tehát mások már, lehet, hogy másoknak van igazuk, hiszen sok milliárd ember másképp hiszi, lehet, hogy nekik van igazuk. Nem. Akikre Jézus rámutat itt a végidőben, azok, akik nem kételkednek, ők pontosan tudják, hogy igazuk van, és ezért teljesen mindegy, hogy hányszor esnek pofára, most hogy mondjam így, arcra, mindegy. Ők pontosan tudják, hogy igazuk van, és addig nem hajlandóak az igazukról leszállni, amíg meg nem kapják, ami nekik jár. Ez egy negatív összehasonlítás ilyen értelemben, hiszen nem kierőszakolni fogjuk az örök életet. De ezért mondom, hogy ez egy ellentétekre, egy ellentétes hatásokra épülő formája, mondjuk ugye a zsidó midrás irodalomnak a bizonyításnak tulajdonképpen. De abban a pillanatban, ha újraolvassuk az utolsó profétikus megfogalmazását Krisztusnak, akkor, és ezt is hozzáteszünk, akkor mit is mond Krisztus? Hogy az ilyen típusú emberek fognak elfogyni végül a földről. Azt mondja Jézus, hogy igazságot fog szolgáltatni az Isten, mégpedig akkor, amikor az ilyen emberek, akik ennyire biztosak az Isten országában, az Isten tanításaiban, hogy bármire képesek érte, elmennek a végsőkig, és nem hajlandóak leállni. Értitek? Azt mondja Jézus, hogy az a pillanat zárja majd a világ történelmét, amikor ezek az emberek elfogynak. A kérdés az, hogy miért mondtam azt, hogy ez egy végidős profécia? Na, erről fogok most beszélni, ez volt a bevezető tulajdonképpen. Mégpedig ráadásul nagyon friss eredményeim vannak. 26 országban a felnőtt lakosságot mérték föl vallásosság szempontjából idén februárban, és nagyon érdekes adatok jöttek ki. Én most csak a magyarországi adatokat fogom mondani. Annyi, hogy is csak párat, tehát nem foglak itt untatni bennetek számokkal, csak azt szeretném, ha látnátok, hogy mi történik ma a világban, és hogyan kapcsolódik ez a proféciához, amit Jézus itt a Lukács evangéliumában mond. 26 ország felnőtt lakosság, 18 és 70 év, 74 év közöttieket kérdeztek. Annyit tudni kell, hogy a magyar adatok általában a középszint, tehát általában a közepén helyezkedtek el, tehát a se nem túlvállásos, se nem vallástalan kategóriában, és annak is legtöbbször az alján. Tehát inkább a vallástalanság felé közelítettünk ezekkel az adatokkal. Magyarországon 58% mondta 2023. februárjában azt a reprezentatív mintában, hogy keresztény. Tehát ma Magyarországon 58%-a az embereknek úgy gondol magára, mint keresztény. Miközben 31% úgy gondol magára, hogy nem vallásos ebből a csoportból. Jegyezzétek meg ezt a számot, hogy 58% kereszténynek tartja magát, mert ezután jön majd a fekete leves. Természetesen, amikor azt próbáljuk kideríteni, azt tudni kell, hogy a vallásosság nem mérhető. Tehát a vallásosságot nem tudjuk megmondani, hogy ki hisz igazán, meg ki nem, csak próbáljuk körülbelül azt a kört megtalálni, akik vallásosnak tarthatók, vagy hívőnek tarthatók, és ezért hát egyéb kérdések is vannak, de hát természetesen azért egy vallásostól mit vártok el? Tehát egy vallásos szerintetek jár a templomba? Imádkozik-e? Olvas-e Bibliát? Nem? Ilyeneket várunk el egy vallásostól. Ugyanis a vallásnak megvannak a maga szabályai, és ki írja ezeket a szabályokat? Az Isten. Ugye? Mindig az Isten írja ezeket a szabályokat. De majd erről még mondok valamit később. Megkérdezték, hogy milyen gyakran járnak templomba. Emlékeztek, hány százalék mondta azt, hogy keresztény? 58. Tehát 100-ból 58 ember azt állította, hogy ő bizony keresztény. Mit gondoltok, 100-ból hány jár templomba? Legalább havonta egyszer, tehát azért nem olyan túl erős kategória ez, de havonta egyszer legalább hány mondta azt, hogy jár templomba? 100-ból 20, van egy tipp? 5, 10. A 10 majdnem stimmel, 11. Tehát 11 ember jár ma a bevallása szerint havonta legalább egyszer templomba. Na most, én szociológus is vagyok, és nem csak tanultam, hanem tapasztaltam is valamit. Tudjátok mit? Az emberek, amikor a vallásukról kérdezitek őket, hazudnak. Ami azt jelenti, hogy valószínűleg ezt legalábbis felezni kéne, vagy valamennyit le kell belőle vonni, az biztos. Arról nem beszél, hogy a havi egy templomba járás még nem túl erős, még mindig egy nem túl erős vallásosságot jelez. Tehát egyébként mi annak idén, amikor 2012-ben vizsgálatokat csináltunk a KSH-nál, a cenzus, hogy mondjuk ezt magyarul, a népesség összeírás, vagy népszámlálás. Népszámlálási adatokon, akkor mi azt láttuk, hogy ez maximum 4-5%-ot lehetne tényleg vallásosnak mondani ma Magyarországon. Tehát 100 emberből 4-5-öt lehetne külső jegyek alapján tényleg vallásosnak mondani. Ezt tudni kell, hogy például 2011-ben 2,7% volt, ha jól emlékszem, a kis gyülekezetekhez tartozóknak az aránya. 2,7, ha jól emlékszem. Ez pedig azt jelenti, hogy gyakorlatilag a vallásos réteget tulajdonképpen lefedik majdnem a kis gyülekezetbe járók, akiket tényleg vallásosnak. Tehát adventisták, baptisták, hitgyülekezet, stb. De ez persze sok mindent jelenthet még mindig. Tehát 11 gyakorlatilag ma Magyarországon, aki azt mondja, hogy mennyi igaz ebből, azt nem tudjuk, hogy jár templomba. Milyen gyakran imádkozik? Egy természetes elvárás, nem? Hogyha valaki hisz, akkor olyan nincs, hogy nem imádkozik. Hát ettől kevésbé van magától értetődőbb dolga a vallásosságnak, mint hogy imádkozik az Istenéhez. 58% azt mondta keresztény. Szerintetek hányan lehetnek 100-ból, akik imádkoznak is? Ja, és bocsánat, itt is az volt a kérdés, hogy havonta legalább egyszer, és templomon kívül, tehát nem az a mi atyánk, amit mondjuk elmondanak együtt a különböző felekezeteknél, hanem imádkozik magától. Egy se, azért kicsit több. Ne felejtsétek el, hogy hazudnak az emberek erről. Lehet, hogy ez valaki hatot mutat. Lehet, hogy ebbe a jaj Istenem felkiáltás is benne van, mert lejtette a fazékat, vagy nem tudom. 30% mondta azt Magyarországon, hogy hisz az Istenben. Vagy bocsánat, hogy imádkozik. Tehát 100-ból 30 ember havonta legalább egyszer, legalábbis az ő állítása szerint imádkozik. Hogy? Hát igen. Hát igen. Azért mondom, amit szeretnék nektek mutatni, hogy mennyire össze-vissza van ma már a hit. Ezt szeretném bemutatni ezzel az egésszel. Volt egy olyan kérdés, és ez az egyik legtanulságosabb számomra, hogy lássuk, hogy mennyire, milyen lett a vallásosság ma, hogy hisz-e Istenben, vagy valamilyen ember fölötti hatalomban, és itt egy személytelen hatalom volt, ez angol nyelvű kérdői volt egyébként, de ez egy személytelen hatalomra, egy személytelen erőre, tehát egy ember feletti erőre. És nem feltétlenül személyre kérdezett rá a kérdés második részében. És tudjátok, hogy hányan mondták azt 100-ból, hogy hisznek úgy Istenben, ahogy a Biblia ír róla? Mondjatok egy számot. 58%-ból azt mondta, hogy hisz, nem, hogy keresztény. És valamennyi azt mondta, hogy ő hisz úgy az Istenben, ahogy ezt a Biblia mutatja be. Van itt egy 2, meg egy 30, 20. Nagyon-nagyon összevisszaság, zagyvaság van az emberek fejében a vallásosságról, és ezt szeretném, hogy jól megjegyeznétek. Ugyanakkor érdekes, hogy 27% azt mondta, hogy úgy nem hisz az Istenben, hogy a Bibliában le van írva, de hisz egy személytelen erőben. Tehát valamiben, amit meg se tudja mondani, hogy micsoda. Esetleg nem tudjuk, mert sokféle ember lehet. És 14% igazából nem tudja, hogy miben hisz. Elég furcsa, nem? 58% azt mondta, hogy keresztény, miközben valószínűleg nem is tudja, hogy miről beszél. De még az a 20% se valószínű, hogy tudja, aki azt mondja, hogy hisz a Istenbe. Ugyanis tudjátok-e, hogy hányan olvasnak ma rendszeresen Bibliát Magyarországon? Egy 2007-es kutatás szerint 58%-nak van Bibliája otthon egyébként. Egy későbbi 2020 körüli kutatás már azt mutatta, hogy már nincs minden második háztartásban, tehát már kevesebb, mint felében van Biblia. És 2007-ben, amikor megkérdezték, hogy olvassák-e a Bibliát, akkor a rendszeres Biblia olvasók aránya szerintetek mennyi lehetett? 10%? Nagyon-nagyon sokat mondtál. Nagyon-nagyon sokat mondtál 5-tel. 2. És azóta romlott a helyzet, tehát még 2007-ben 58%-ának a háztartásokban volt Biblia, ma már nincs 50%-ban sem Biblia, és ha 2007-ben 2% olvasta rendszeresen a Bibliát, akkor el tudjátok képzelni, hogy most mennyi. És szeretném, hogyha ezt mind annak a fényében értenétek, tehát szándékosan hozom így ezt az adatsort, hogy mit mond Jézus? Jó? Ennek a fényében. Hát az már csak érdekességképpen mondom, most mindig nem akarom végig mondani, hogy a mennyben például 34% hisz csak. De kérdezem én, milyen hit az, amelyik pont a mennyben nem hisz? Hát most gondoljátok el, van ettől, szóval tényleg, hát akkor miben hisz? Tehát hogyha nem hisz az Istenben, ahogy a Biblia kinyilatkoztatja, és nem hisz a mennyben, akkor mitől keresztény? Értitek? Mert hogy jó a bibliaolvasás, tudjuk, hogy nálunk sem mindenki nagyon erős bibliaolvasó, de hogy nem hisz abban, hogy létezik menny, akkor miért csinálja? Nem tudom, értitek-e? Tehát szoktuk mondani, hogy az lesz az igazán nagy dolog Jézussal, hogy találkozhatunk. És biztos, hogy ez egy hatalmas dolog lesz, és én is nagyon várom. De ez nem egy független a mennytől, ez a találkozás. Hát legalább annyira várom a mennyet, nem? Ti nem érzitek, hogy milyen rossz itt élni, és egy tök más, jobb világba akarok élni? Én ott akarok. Nem csak azért csinálom, mert Jézus, az, hogy egyáltalán Jézussal találkozni egy nagyszerű dolog, az én életem, ez egy későbbi dolog volt, nem? Igazából megfogott, hogy Isten befogad engem a mennybe. Nem? Lehet, hogy nem mindenkinél így történt, de én a mennybe is nagyon vágyom. Hát menny nélkül Krisztussal, az sokkal kevésbé érdekes. Most nehogy félrejtsétek, szándékosan akarom kiélezni ezt a dolgot, hogy értsük meg, hogy milyen hit az, amely nem tud hinni pont a mennyben. Vannak itt még adatok, nem akarom elmondani, az összeset nem is feltétlenül érdekes. Mi az, ami érdekes viszont is? Miért kell azt mondani, hogy ez egy végidős dolog? És egyedül is tűpontosan beazonosítja a végidőt. Tudjátok miért? Mert a világ történelemben egyetlen olyan időpont sem volt az emberiség történetében, ahol ez megtörténhetett volna, mint ma. Hogy az emberek már nem hisznek. A hit valamilyen Istenben az a világ legtermészetesebb dolga volt. Az emberek 99%-a hitt az Istenekben, vagy az Istenben. Nem volt a föld történetének olyan időszaka az egész emberiség történetét együtt nézve sem, amikor az alapvető jellemző a földön a hitetlenség lett volna. És az még kevésbé, hogy akik hisznek, azok sem tudják, hogy miben hisznek. Értitek? És mi eljutottunk egy olyan korba, az új népszámlálási adatok azt mutatják valószínűleg, mert még nem adta ki a KSH, csak vannak előre számításaink a szociológiában, hogy Magyarországon, akik hívőnek vallják magukat valamilyen közösséghez tartozásban, tehát vagy valamilyen hívő közösséghez tartoznak, ez a világ történelemben először biztosan 50% alá fog csökkenni. És a legrosszabb előre számítások szerint akár 25%, 26% is lehet csak. Amit tudjátok, mit jelent? 2001 és 2011 között a nagyegyházakból 2,5 millió ember szakadt ki. Nem is jártak oda soha, de elérték azt, hogy már nem is mondják odavalónak magukat. És minimum ez megismétlődhet most, majd nem tudjuk, majd amikor meglátjuk az adatokat, akkor majd látjuk. Nem volt a világ történelmének olyan időszaka, amikor az emberek többsége azt mondta volna, hogy már nem vagyok hívő. És azért mondtam ezeket az adatokat, hogy azt is látni kell, hogy akik azt mondják, hogy hívők, már azok sem hívők. És erről beszél Jézus, értitek? A klasszikus filozófiából ismerünk olyan időszakokat, ahol lokálisan kisebb közösségekben az Isten tagadás, meg az ateizmus a filozófia része volt. De soha nem érintett sok embert. Értitek? Ma pedig a világon az egyik legjellemzőbb valláshoz és Bibliához való hozzáállás az az ateizmus. Soha a világ történelemben ilyen nem fordult elő. És Jézus miről beszél? Hogy is olvastuk? Vajon amikor eljön az emberfia, vajon talál-e még, és azt is talán oda is fordíthatnánk úgyis, Isten keresőket a földön. Ez nem egy olyan dolog, ami már egyszer megtörtént, és megismétlődhet, meg majd lesz egy újabb kor, amikor megint megismétlődik. Gyakorlatilag elértük azt a kort, amikor zuhan, szó szerint, a hithez bármilyen kapcsolatot ápolók száma, meg aránya. És Jézus pont erről beszél, és ettől válik proféciával, amit ő mond. Egy olyan időszakról, amikor már az embereket nem fogja érdekelni a hit. Ami nem azt jelenti, hogy nem lesznek vallásosok. Egyszer föltették nekem ezt a kérdést, de hát akkor hogy teljesedik a profécia? Hát úgy, hogy attól, hogy valaki nem hisz Krisztusba, az nem azt jelenti, hogy nem vallásos. Ma Magyarországnak a nagy része vallásos, nem? Nézzétek meg. Tudjátok, hogy mindenféle, még talán adventisták is eljárnak a búcsukba például. Mert milyen jó buli. Értitek? Tehát amikor vallásoskodni kell, meg hagyománytiszteletből kell a vallást ápolni, arra mindig készek az emberek. De nem azt jelenti, hogy hívők. És Jézus a hívőkről beszél. Ma egyébként háromfajta vallási típust különböztetünk meg. A valláshoz való hozzáállás, vagy nem is vallási típus, hanem három valláshoz való hozzáállást látunk az emberek között. Ez egy ilyen egyszerű kategóriák. Az egyik a magukat még mindig hívőknek és általában intézményhez kötők számot, tehát akik valamilyen felekezethez tartoznak. Adventisták, baptisták, pünkösdiek, bármi. Ezeknek a száma és az aránya drasztikusan csökken. Van egy kategória, amiről az előbb már beszéltem, az ateisták. Ezek ma már nagyon nagy mértékűben növő kategóriák. Az is lehet, hogy már akár az 50%-ot is el fogja érni, például a népszámlálásban, akik az ateizmus felé hajlanak. Tehát egyre inkább elveszítik az Isten keresést is az emberek tulajdonképpen. És van egy harmadik kategória, ami egy érdekes kategória, és nagyon sok ember tartozik ma már oda. Ezt pedig úgy hívják, hogy a maga módján vallásos ember. Nem tudom, találkoztatok-e már ezzel. A maga módján vallásos ember, ez Tomka Miklós, vallásszociológus, úgy fogalmazta meg, hogy a barkácsolt vallás. Amikor bemegy az illető egy vallási szupermarketbe, és mindenfélét belepakol a kocsijába, amit csak szeretne, ami szerinte vallás. De a vallás, ennek a vallási kategóriának az egy legtöbb ismérve, hogy nem ismer el maga fölött senkit. A saját vallását építi gyakorlatilag az ilyen ember. A legutóbbi ifjúsági kutatás szerint az ifjúság 41%-a már így gondol a vallásra. Magyarul egyszer ott vannak az ateisták, akik egyre többen vannak, akik vallástalanok és vallástagadók is gyakran, és ott vannak a maga módján vallásosok, akiről mit mond Pál, akik keresnek majd maguknak más tanítókat, mert viszket a fülük, és akiknek Buddha meg Jézus simán elfér egy kosárban. De vajon milyen vallás ez? Értitek? Mert a vallás lényege mindig az volt, hogy az Isten mondja meg, hogy kell őt követni, nem pedig az ember, nem? A vallást nem úgy találták ki, hogy persze tudom az emberi történelmet, akik próbálják csak emberleg nézni, azok emberi kreálmánynak, meg társadalmi kreálmánynak nézik a vallást, az emberek találták ki. De ha a hitünk igaz, és én tudom, hogy a hitünk igaz, akkor ez isteni kijelentésből jön. Márpedig az azt jelenti, hogy az Isten mondja meg, hogy kell imádni, és én nekem nincs beleszólásom. Én vagy elfogadom, vagy nem fogadom el, nem? Én vagy elfogadom, hogy az Istennek ezt tetszik, vagy csinálok mást. Csinálhatok. A zsidók sokszor megcsinálták, és mire mentek vele. Tehát ha üdvözülni akarok, akkor a vallásban nincs más lehetőségem, mint azt csinálom, amit az Isten mond. És pont. Ritkán idéznek Nietzsét, ezért most hagy idézzek Nietzsét nektek szószékről. Nietzsé egyébként tényleg egy nagyon ateista, meg szabadszájú ember volt, de annyit tudni kell, hogy néhány dolgot sokkal pontosabban látott a társadalomban, mint sokan mások. Ismeritek azt, hogy Isten meghalt? Nietzsétől szokták ezt idézni, ezt a mondást. Nem ismeritek? Van egy ilyen graffiti, szokták mondani, hogy egy ilyen graffiti, nem tudom, hogy volt-e valahogy ilyen graffiti, de ezt a történetet szokták mondani. Isten meghalt, aláírás Nietzsche. Másnap egy újabb graffiti jelent meg a falon. Nietzsche meghalt, aláírás Isten. Nem emlékeztek el? Nem találkoztatok még ezzel? Na, Nietzsche, vidám tudomány. 1882-ben írta ezt a könyvet egyébként. És ez egy ilyen történetben, ilyen példatörténetben van beágyazva ez a mondat, ez az Isten meghalt mondat, de nem ennyi van benne. Háromszor, ha jól emlékszem, ismétél ezt a mondatot, és a következőképpen hangzik az eredetiben. Az Isten meghalt, és mi öltük meg őt. Én most csak tényleg röviden idézem, nem akarok hosszan Nietzsét idézni, de amit Nietzsche igazából mond ezzel a mondattal, az az, hogy mostanra is 1882-t írunk. Azt mondja, hogy és hol van ez már attól, ami most van? Már Nietzsche akkor úgy látja, hogy létrehoztuk azt a társadalmat, ahol már nem kell az Isten. És erről ír. Ő nem azt mondja, hogy fizikailag halt meg az Isten, szó sincs erről. Ő nem is hisz az Istenbe, tehát ilyet nem is mondhatna. De azt mondja, tulajdonképpen létrehoztuk azt a társadalmat, ami már nem igényli az Istent. Létrehoztuk azt az embertípust, akinek már nem kell az Isten. És érdekes, ő azt mondja, hogy már alkalmatlanná vált a társadalom arra, hogy az Isten befogadja. Tehát már annyira elrontotta az ember, mondja ő, még egyszer mondom, 1882-ben jelent meg először ez a könyv, hogy már nem tud mit kezdeni az Istennel. És ugyanitt mondja egy másik szemelvényében, azt mondja, minden áron az igazságot akartuk, szóval egyik hitünket a másik után föláldoztuk eközben, és leöltük a tudomány oltárán. Tehát érdekes, hogy mennyire világosan látta azt, ami történik a hittel, és azt, hogy mennyire az ember rontotta el tulajdonképpen. És Martin Bubertől még egy idézetű, egy zsidó filozófus a 20. század közepéről, aki a következőt írja, azt mondja, a jelenkorunk vallását, és ezt figyeljetek, hogy mennyire jól fogja meg azt, hogy mit jelent ma már a vallás. Azt mondja, bocsánat, amiről itt beszél a könyvben eredetileg, az, hogy milyen volt régen a vallás. Tehát amikor az ember a teljes önátadással, amikor a vallás az nem egy ilyen kulturális valami volt, amit hozzáaggattak az összes életéhez, mint amit most, az embereknek az életében a vallás az egy olyan, mint egy táska, nem, hogy ha akarja, fölveszi, ha akarja, leteszi. Régen a vallás az gyakorlatilag az élet minden részét kitöltő valami volt, erről beszélő. És ehhez képest azt mondja, hogy milyen ma. Szóval a jelenkorunk vallását teljesen más törekvés jellemzi. Szóval egyrészt arra törekszik, hogy megőrizze az isteni valóság eszméjét, figyeljetek, az eszmét megőrizze, mint a vallás tulajdonképpeni célját, másrészt viszont arra, hogy eltörölje az isteni eszme valóság jellegét, és ezzel az Istennel való kapcsolatunk a valóságát. Tudom, hogy nehéz mondat. Egy példa. Karácsonyról már beszéltem, akkor legyen a karácsony. Mindegy, hogy mit gondolunk a karácsonyról, de jó példa azt gondolom, hogy megértsük, hogy hogyan változott meg a vallási élet ma. Amikor gyerek voltam, nálunk még betlehemeztek. Nem tudom, van-e olyan, aki még vannak ilyen emlékei. A karácsony középpontjában a kis Jézus állt. Mindegy, hogy ez hamis kép így, de mégiscsak a kis Jézus állt. Tehát a karácsonynak az egyetlen tartalmat adó dolog az én gyerekkoromban még a kis Jézus volt. Erről szólt a Betlehem, és még a szüleink is, akik egyébként nem voltak nekünk már például vallásosak is, erről beszéltek. Majd a kis Jézushoz ajándékot, a kis Jézus születésnapja, és ilyeneket hallottunk. Ma! Én 54 éves vagyok, tehát ez 50 évvel ezelőtt volt, még nem egy világ, nem egy olyan nagy idő. Ma mivé vált a karácsony? A szeretet ünnepévé, hogy? Így van. Az a része, de gyakorlatilag a szeretető név is. Nézzétek meg, ma már szinte egyáltalán nem hallunk a kis Jézusról. Ma már a szeretet a kulcs szó a karácsonyban. Még a katolikusok, még itt-ott előbukkan a kis Jézus, de valójában nézzétek meg, 10-ből 9-szer a szeretet ünnepeként hivatkoznak már csak rá. Mi történt? Van egy eredeti kép, egy vallási kép. Egy megváltó születéséről, még akkor is, hogyha hibás. De ott van. Mégis egy vallási tartalom. És ez átalakul 50 év alatt gyakorlatilag, és lesz belőle egy eszme, amiben már nincs kis Jézus, Már nincs Isten, már semmi nincs, már csak a szeretet van. Ugyanaz a szeretet, amit akár a buddhista is mondhat, meg akár a vudu vallású is mondhat, meg bárki mondhat, meg a vallástalan is tud azonosulni a szeretettel, mint eszmével. És erről beszél Martin Buber, hogy gyakorlatilag a vallás átalakult, megmaradt egyfajta eszme, tehát valami jó eszme megmaradt, szeressük egymást, gyerekek, nem? De gyakorlatilag már a személyes Isten eltűnt belőle. És már nem is akarja a személyes Istent, mert nem tud vele mit kezdeni. És erről beszélt Nietzsche, hogy a mai ember már nem tud mit kezdeni az Istennel. Mert az Isten az mindig egy személyes viszonyban jelenik meg. Nem egy egyházi, meg eszmei környezetben. Az csak hozzá tartozik. De az Isten valójában egy személyes valaki. Nem? Hát ha a te kapcsolatod nem egy személyes kapcsolat az Istennel, akkor az egy fabatkát sem ér. És ez tűnik el gyakorlatilag a vallásból. Tehát a 20. század közepén Martin Buber azt mondja, hogy gyakorlatilag a vallás megmarad, de már csak eszmének. És ami már kiesik belőle, ahogy ő mondja, hogy így könnyebb érteni, hogy azt mondja, megmarad az isteni eszme valóság jellege, de nem, bocsánat, azt mondja, hogy meg akarja őrizni az isteni valóság eszméjét, tehát a szeretetet, mint a vallás tulajdonképpen célját, viszont azt akarja, hogy eltörölje az isteni eszme valóság jellegét már. És ezzel az Istennel való kapcsolatunk valóságát így írja. Értitek? Tehát magyarul a vallás maradjon meg, de már ne legyen benne az Isten. Zavar. És egyébként őszintén, aki úgy akar élni, hogy ő akar, az zavarja. Az Isten abban a pillanatban, hogy személyes kapcsolatban lépünk vele, világos, hogy bárhogy mehetsz az Istenhez. De az is világos, hogy nem jöhetsz el bárhogy tőle, értitek? Hát odáig oké, hogy bárhogy oda mehetsz. Senkit nem fog se elküldeni, se villámokkal agyon sújtani. De Jézussal való találkozásnak mindig az volt a lényeg, hogy az ember megváltozzon, és már ne úgy jöjjön el, ahogy oda ment. És ez már nem kell a modern embernek. Ez már zavarja. És ezért megtart egy eszmét, egy általa kiválasztott eszmét, mint a karácsonyban a szeretetet. És milyen jó, nem? A kis Jézus egy csomó embert zavar, hiszen az ateistát zavarja, nem? Meg egy csomó embert zavar, de ha azt mondjuk, hogy szeretet? Hát ki nem tud azonosulni a szeretettel, értitek? Tehát ki nem tud azonosulni egy egyébként vallásosnak is mondható eszmével? Ha akarjuk vallásos, ha akarjuk nem. És ez történik, és erről beszél Jézus. Tehát ezt kell megértenünk, amikor Jézus azt mondja, hogy amikor az emberfia visszajön, vajon talál-e még olyanokat a Földön, akik Istent keresik, mert tulajdonképpen ezt mondja a Lukács 18:8-ban, akkor erről beszél, hogy eljön majd az idő, amikor nagyítóval kell keresni azt, aki még keresi az Istent. És egyébként ez az ige igazolja azt a tanításunkat. Szoktuk mondani ezt így magunk között, hogy Isten akkor jön el, amikor elfogynak a megtérendők a Földről, nem? Gondolom, itt is szoktátok ezt mondani. Az más kérdés, hogy mi nem tudjuk, mikor fogynak el, akik így potenciálisan megtérők lehetnek, de tényleg ez igazat ad annak, amit szoktunk mondani. Ugyanis abban a pillanatban, hogy nincs több ember, aki megtérhetne, nincs miért ezt a nyomorúságot tovább fenntartani ezen a bolygón. Tehát az adatok, és itt kötöm össze a délelőttel, az adatok, és minden adat egyébként az elmúlt évtizedekben, amit a vallásosság terén mértünk, az egyértelműen azt mutatja, hogy rohamléptekben fogynak, drámaian fogynak az emberek, akik még elfogadhatják Jézust erről a földről. És így még súlyosabb az, amiről beszéltem délelőtt. Ugyis ekközben az egyházak, és nem csak az adventista egyházról beszélek, hanem ez egy általános jelenség, a karizmatikusoknál talán nem annyira, de ők meg más irányban csúsznak el. Hogy eközben racionálissá tesszük, földhöz ragaddá tesszük az Istent. Értitek? Hogy földhöz ragadtá tesszük a hitünket, egy olyan világban, ahol tényleg versenyt kell futni az idővel. Mert ráadásul nem arányosan csökken a számok alapján, amit látunk. Még egyszer mondom, nagyon nehéz, mert Mennyországot nem tudjuk mérni. De látjuk a társadalmi változásokat nagyon is pontosan. Hogy igenis fogynak drámaian a vallások, és még mit tudom, 1949-ben mértük utoljára, vagy kérdezte a KSH-t, akkor még nem KSH-nak hívták, azt, hogy ki milyen vallású, akkor még 99% vallásosnak mondta magát. 2001-ben, amikor újra mértük, akkor már csak talán 70%, és most meg 2001-től 2022-ig, hiszen akkor volt a legkérdezés, már lehet, hogy csak 25-26% lesz. Gyorsuló ütemben folynak azok az emberek, és a következő generációban még inkább így lesz, akik már nem akarják az Istent. Úgyhogy, ha nem akarok mellé beszélni, akkor azt mondom, hogy nincs idő tovább totojázni. Ez az igazság. A földhöz ragadt hitet el kell felejteni, mert az nem bibliai. Azt a földhöz ragadt hitet, ami csak a saját keretei között tudja értelmezni az Istent, és nem tud túllépni az emberi rövid látásán, az emberi korlátain, ez a korlátolt hit, amit gyakorlatilag ez jelent, az ebben a világban nem jó. Már nem jó. Szerintem sose volt jó. De most ez az egy társadalmi változás, amit a vallásban látunk, ez azt mutatja egyedül tűpontosan is, hogy sokkal közelebb vagyunk a végidőhöz, mint gondoltuk. Vagy mint sokan gondolják, inkább így mondanám. Időben még mindig nem tudjuk, mit jelent, tehát nehogy azt higgyétek, hogy ezt meg lehet mondani, hogy ez most 5 év, 10 év, vagy csak 3 nap. Nem tudjuk. Van egy ilyen, úgy hívjuk, hogy a proféciák paradoxona nevezetű jelenség, ami miatt nagyon nehéz a jövő proféciáit kiszámítani. Ez az igazság. Nézzétek meg, hogy Jézussal kapcsolatban mennyit tévedtek. Egyszerűen azért, mert paradox jellegű a jövő és az Isten kijelentése. Nem azért, mert Isten játékot űz velünk, hanem egyszerűen azért, mert képtelen az emberi agyunk felfogni, addig, amíg meg nem történik a dolgokat. A jövővel kapcsolatban is egyszer azt mondja a Szentírás, emlékezünk rá, erről délőtt pont beszéltünk egy szombatiskolában, azt mondja, hogy amikor ezeket látjátok, emeljétek föl fejeteket, és tudjátok, hogy így mi közel van a vég, ugye? De hogy mitől paradox jellegű, máshol meg mit mond? Amikor nem gondolnátok, akkor jön el az emberfia. Most hogy rakod össze ezt a kettőt? És akkor tudjuk, hogy közel van, de mégis akkor jön, amikor nem gondoljuk. Most például, hogyha nagyon szögletes akarnék lenni, mondhatnám, hogy most a háborúk, meg a Covid, most mindenki azt gondolja, hogy most már közel vagyok, akkor biztos nem most jön el. De nem ilyen egyszerű, tehát nehogy félítsetek, nehogy ilyen egyszerű bölcsekedésekbe kezdjetek, ezt csak szerettem volna példaként elmondani nektek, hogy mennyire paradox jellegű ez a dolog. De épp ez a lényeg, hogy mivel paradox jellegű, ezért nem arra tudunk készülni, hogy holnap után mi lesz, hanem arra, ami most van. Tehát arra tudunk felkészülni, hogy most mi rendben legyünk, mint a 10 szűz. A 10 szűz között az 5 balgát és az 5 okost nem azt különböztette meg, hogy nem hittek. Nézzétek meg, mind a két csoport hisz az Istenben. Máté 25, keressétek ki. Annyira, hogy amikor nem engedik be őket a lakodalomba, a bolondokat, mit csinálnak? Gyakorlatilag dörömbölnek a kapun. Mi hiszünk a messiásban, hiszünk a vőlegényben, miért nem engedtek be? Érted? Tehát ők nem azok, akik nem hisznek az Istenben. Ők azok, akik rosszul hisznek az Istenben. Akik nem készültek fel. Most. Nem holnap, nem holnap után, hanem most. Mert a vízválasztó, amikor megjelenik a vőlegény, már nem úgy, hogy megjelenik Krisztus a felhőben, hanem a hangos kiáltás, hogy jön a e-mail, jön a vőlegény, hogy a 10 szűz példázatában hangzik, akkor már nincs idő. Nem véletlenül azt mondja a példázat, hogy éjfél volt, ugye? Éjfélkor hova mész, hol leért? Tehát magyarul, amikor kiderül, hogy nincs olajad, akkor már veszett fejszennyele lesz az olaj. Vagy előtte komolyan veszett, hogy a végidőben élünk, és a szerint gondolkodsz, vagy veszett fejszennyele az életed. Ezt mondja a 10 szűz példázata gyakorlatilag. És ha most nem hagyom abba, akkor tudja, hogy még egy óra múlva is beszélek. Igen, ezt figyelmeztetni akartak benneteket. De mondtam is, viccnek szántam, de tudtam, hogy igaz, hogy én nem tudok röviden beszélni. van-e kérdés vagy hozzászólás délelőtt, délután, akár a kettőhöz együtt? Igen? Hét-tíz. Igen. Így van. Igen. Vallásost rengeteget fog találni egyébként. De nem a vallásosokat keresi. Igen. Ez érdekes helyzet. És tudjátok, ez a megtévesztő benne, hogy az emberek látszólag vallásosak. Csak hogy számukra egész mást jelent a vallásosság, mint amit a Biblia mond vallásosságnak. És ettől nagyon megtévesztő ez az egész. Hány ember van egyébként, aki egyébként jó indulatú, meg maga vallásában biztos, hogy buzgó, de csak azért, mert fogalma sincs, mi van a Bibliában, mint követelmény a vallással kapcsolatban. És azt sem tudja, milyen segítség van ahhoz, hogy ezt meg lehessen élni, nem? Most a Szentlélek szerintetek felmerül az emberekben? Őszintén. Még sokszor bennünk sem. Hát akkor azokban, akik csak ugye eljárnak ide-oda vallásoskodni. Pedig ezek nélkül nem megy. Ez az egésznek a lényege. Nem megy. Másképp nem megy. Nincsenek más utak, nincsenek surranó pályák a mennyben. Egy út van. Jézus azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. És senki nem mehet az Atyához. Csak is én általam, hogy mondhatnám is, rajtam keresztül az én befolyásomra, vagy ki tudja, hogy lehetne még átfogalmazni. Értitek? Igen? Jó, hogy nem tudja. Igen. Hát azt igen. Ilyen, aki ezt mondja?
Egy tapasztalat volt, látszik, hogy
igen. Mindjárt átadom a szót, Éva, csak egy gondolatot ehhez hagyom, mondják már még, hogy van az a Péter fogalmazza meg, hogy ha jól emlékszem, legalábbis Péter, most már kezdek fáradni, hogy azt mondja, hogy az ördög körbejár, hogy elhitesse a lehet a választottakat is. Azt hiszem Péter, ugye Péter második level, ha jól emlékszem. Mindig alábecsüljük ezt. Tehát amikor Péter azt mondja, hogy az ördög arra törekszik, hogy a választ, ha lehet, a választottakat is elhitesse. De gondoljátok el, egyrészt ő védelem, olyan értelme védelem, hogy tehát nem látjuk, tehát ő inkognitóban dolgozik, na. Láthatatlanul dolgozik, fedett ügynök, mondjuk így, hogy mindenki jól értse. És egyrészt milliószor értelmesed nálunk. Sajnos ez van. És mindehhez van ráadásul 6000 éves gyakorlata, vagy ki tudja még hány, mióta csinálta, mielőtt a Föld is megszületett. Ne becsüljük le. Soha. Az ördög higgyétek el, tud elég rafinált lenni. És akár ilyenekre is képes lehet.
Ezért ja. Szemben, hogy azok az emberek, akik elkönyvelik magukat vallásosnak, egyrészt saját magukat is becsapják, másrészt pedig falat húznak mondjuk azok előtt, akik beszélnének szívesen Jézusról a Bibliáról, mert hányszor megkapjuk azt, hogy jaj, hát én járok templomba, egy vallásos vagyok, gyöngyek a szemmeteket tovább is, és megnyugszik ebben, és nem mondhatod el.
Igen. És szerintem egyre kevesebb lesz, akinek el fogjátok tudni mondani egyébként. Hogy van egy ilyen érzésem, nem tudom. Mert látjuk ezt egyik oldalról, másik oldalról azt, hogy a lélek, és a Gyöngyi, vagy hogy hívják a doktornőt, aki? A Györgyi. Györgyivel beszélgettem közben, és ő is pont egy ilyen példa nektek is, meg most már nekem is, hogy a lélek indít embereket. Érdekes ez a kettős hatás ma, hogy a lélek indít embereket, akik tényleg a Bibliára és csak az Istenre akarnak nyitottak lenni, és akik hajlandóak feladni dolgot, akik pillanatok alatt hajlandóak akár csatlakozni is, akár ő a Györgyi, hogy megcsinálta a gyülekezethez. Annak idején ugyanezt csináltam egyébként Szolnokon, akkor én lettem adventista, úgyhogy ilyen jó hasonlók voltunk ebből a szempontból a Györgyivel. De ott van a másik oldal, akik meg már nem is tudsz eljutni odáig, hogy beszélgess vele, mert ő úgy érzi, hogy neki pontosan elég a vallásból annyi, hogy ő elmondhassa, hogy őt minek keresztelték, vagy a családja éppen milyen hagyomány szerint él. De egyet ne felejtsünk el, hogy a hit szabályai nem változtak. Az emberek megváltoznak, és a végidő felé egyre nagyobb változáson esnek át. De ne feledjük el, hogy a hit szabályai nem változnak. Tehát nekünk muszáj ugyanazok szerint, a szabályok szerint élni a hitünket. A hit szabályai ugyanis nem változnak. És teljesen mindegy, hogy a társadalom mekkorát változik. A hit szabálya is. És mit mond Jakab? Istennél nincs változás, vagy változásnak el. De miért lenne? A menny szabályai változtak bármennyit az elmúlt 6000 évben? Nem változtak. És oda készülünk, nem? Tök mindegy, hogy a társadalom mit gondolja, a társadalom mekkorát változik közben, és hogyan áll a valláshoz. És tudom, hogy egyre inkább egyedül fogunk maradni. Egyedül fogunk maradni, mert a halleluja kereszténység is eltávolodik tőlünk, akiknél megint ugyanaz a másik oldal, csak ott teljesen más hangsúlyokkal. Ahogy a hagyományos kereszténység is eltávolodik tőlünk. Na de akkor mi van? Pont nem ez az özvegyasszonynak, most térünk vissza megint az özvegyasszony, tehát ami megelőzi a hamis bíró példázata, ezt a proféciát, amit Jézus mond. Az özvegyasszony akkor is biztos volt az igazában, amikor már senki. És el fogjuk élni ezt a világot, amikor ilyen értelme egyedül maradunk. De nem erről tanultunk 20-30 éve, és hogy ez lesz? Akkor miért csodálkoznánk? Csak azt látom egyébként, hogy sokan a gyülekezeteinkből is elgyengülnek. Ami odáig nem baj, hiszen látjuk, hogy a 10 szűz közül mindenki elaludt. Tulajdonképpen reméljük úgy ébrednek föl, hogy van olajuk. Igen? Hát igen, erről már is elgondolkodtam egyébként, hogy miért pont én. Ez egy érdekes kérdés. Egyet tudni kell, hogy az Isten nem választott ki téged, vagy nem önkényesen választott ki téged, hanem mert te is képes voltál választani őt.
Tehát valószínűleg bennünk zajlott-e valami, de ezt majd talán egyszer Istentől meg tudjuk részletesen is, hogy mi történt. Mert én is néha csodálkozom, hogy miért pont én. Hogy, és ez a sok ember, akik esetleg sokkal értékesebbek, mint én, ők miért nem? De jelenleg nem tudom ezeket a válaszokat. A másik, amit felvetettél, az egy nagyon fontos kérdés, de egy picit van egy olyan hangsúly, amit érdemes mellé tenni. A tanítványokat pünkösd előtt azt mondta Jézus a tanítványoknak, hogy sehova ne menjenek. 3,5 éves képzést kaptak. De gondoljátok-e, azt gondolom nem volt még egy ilyen iskola, még nem is lesz, amit ők kaptak magától az Istentől, és mégsem voltak készek arra, hogy menjenek. Ez volt az érdekes benne. De mit mond nekik? Hogy amikor megkapják az ajándékot az Istentől, a Szentléket, utána viszont már nem volt kérdés. Tehát gyakorlatilag utána csak és kizárólag utána váltak alkalmassá. Ez nem azt jelenti, hogy addig, amíg nem jönnek meg a kettős tüzes nyelvek, addig nem kell semmit csinálnunk. Csak ezzel is számolni kell. Tehát, hogy ez egy olyan dolog legyen, amiben az Isten visz engem bele. Ezt mondom azért, mert látok jó néhány olyat, amikor az emberek önjelöltként mennek bele ezekbe a dolgokba, és kudarcot kudarcra halmoznak önmagukba is, meg talán nem csak önmagukban. De hozzá kell tenni egyébként, hogy az egyház addig nem fog felébredni, amíg nem lesz meg újra ez a mozgalmi jelleg, amiről te beszéltél, hogy az emberek hiszik, hogy nekik dolguk van. Én már hallottam azt is, hogy nekünk már nem is szabad ilyenekről beszélni, a megkülönböztető igazságokról, mert hogy jaj, zavarja az embereket. Én meg fölteszem a kérdést, akkor miről? Tehát, mint ahogy délőtt föltettem, akkor ki fogja nekik elmondani azokat, amiket tudunk? Értitek? Tehát, hogyha mi is belesimulunk a nagy keresztény egységbe, akkor azokat, akik a lélek indít, honnan vesznek könyvet például? Vagy kihez fognak menni beszélgetni? Hogy a feleségem 3 éve kezdett el dolgozni Érden abban az iskolából, ahol most is dolgozik, és hát rögtön az elején kiderült, hogy adventista. Hát mert rögtön elmondta. Már a felvételén elmondta, hogy hát ő adventista, és ő szombaton bizony nem tud bejönni dolgozni, tehát hogy úgy kalkuláljanak vele, hogy ő szombaton gyülekezetben van. Na most tudjátok, hogy ezért szombaton vannak időnként tanítási napok, és hát rögtön talán 2 hétre rá az iskolának volt valami névadó is, vagy valami iskolai rendezvény szombaton, ami mindenkinek kötelező volt. Hát persze a feleségem nem ment, mert ő mondta is, hogy ő nem is, mondták, hogy jó, akkor ő neki nem kell jönnie. Na de mi volt rögtön? A tantestületbe így futó tűzként, hogy ő azért nem jön, mert ő szombaton jár gyülekezetbe. Hétfőn megy a feleségem az iskolába, kiderült, egy tanárnő már alig várta, hogy hétfő legyen. Mert hogy ő is hallotta, hogy miért nem megy a feleségem suliba, szombaton, és akkor oda megy hozzá, hogy olyan régen keresek már egy adventistát, értitek? Így. Így ment oda hozzá. Mert hogy ő nagyon szeretne már gyülekezni, és nem tudta, hogy alig várta, hogy találkozzon egy adventistával. Sokszor megígért, hogy jön gyülekezetbe, minden kicsit ilyen szelebúrdi a csaj, aztán mint kiderült. Már nem bolond meg semmi, csak ilyen széthullott egy picit az élete. Azóta már nincs ott az iskolában egyébként, de hogy ilyenek lehetünk, értitek? De csak akkor, hogyha felvállaljátok, hogy kik vagytok. És minket pont ezt bennünket azzal, akik vagyunk. Nem? Az én identitásomat főleg azt határozza, nem főleg, de az legalább annyira meghatározza, amitől mások vagyunk. És az életemnek a része. Ez nem egy rámaggatott ruha, amit bármikor leveszek, vagy nem. Nem, ez én vagyok. És ha ezt nem vállaljuk magunkra, akkor ki? Na jó, nem akarok most ilyen nagy jövőben izéket. Van-e még kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor, akkor imádkoznék, jó? Imádkoznék, értetek? És azért is imádkoznék, hogy ez a földhöz ragadt hitünk. Nem tudom persze itt mi van, nehogy félreértsetek. Hogy? Ezt ti tudjátok jobban, hogy próbáljunk egy picit szabadulni ettől, mert nem bibliai. És ettől többet nem kell mondani. Álljunk föl imádkozni. Áldott mennyei Isten, hálát adunk azért, amiért rámutatsz a végidőre, és hogy miért fontos, hogy a hitünk végre újra természet fölötti legyen, hogy a bizalmunk benned töretlen legyen és határtalan. Hogy az emberi földhöz ragadtságok, az emberi korlátok ne feszélyezzenek téged. Téged, aki nem törsz be a mi akaratunk ellenére, a mi kerítéseink mögé. Ki azt várod, hogy mi issunk kaput neked. Segíts ezt a kaput megtalálnunk, hiszen lehet, hogy talán mi magunk sem tudjuk, hogy hol van és mikor zártuk be azt. Add, hogy nyitottak legyünk 100%-osan a te minden dolgodra, arra, ami elképzelhető, és arra is, ami elképzelhetetlen most még. Add, atyánk, hogy ez a gyülekezet itt Szombathelyen, ez minden tagjában, de a lehető legtöbb tagjában átélje azt, hogy milyen határtalanul veled élni. És add, hogy olyanok lehessenek, akik ez mennek az emberek majd, mert alig várták, hogy találjanak egy adventistát. Hogy önök legyenek, akik el tudják mondani azt, hogy miért kell, hogy másképp higgyünk, és miért nem elég, hogy minek kereszteltek gyerekkorunkban. Azt is tudjuk, hogy egyre kevesebb ember van itt Szombathelyen is, és a környékén is, akinek még ezt el lehet mondani. De azt is tudjuk, hogy még vannak bőven. Add, Uram, hogy betölthessük a küldetést, nem a mi önjelöltségünk, hanem a te erőd folytán. A te fiadért, Jézus Krisztusért. Ámen. Köszönöm szépen, jó volt veletek.